Akkor mindenki sok szeretettel köszöntünk, köszöntjük Szuhai György kulcsodi lelkipásztor testvérünket. Át is adjuk, van-e éneked még esetleg? Jó, akkor tessék kérni, ha tiszteletes úr nem húzottak, lehet kérni.
Thank you. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, Urunk, hálát adunk neked, amiért egybe gyűjtöttél bennünket. Hálát adunk, Urunk, neked, hogy kirendelted azt a lehetőséget, hogy rád figyeljünk. Hálát adunk, Urunk, neked, az egy igédért. Hálát adunk, Urunk, azért, mert bármilyen kérdésen az életünkben a Te szabadon keresztül kereshetjük a választ a mi kérdésünkre, Urunk. És úgy köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket, hogy szólsz hozzánk a magunk nyelvén. Köszönjük, Urunk, hogy Te úgy vezetsz bennünket, hogy az nekünk a legjobb legyen. Köszönöm, Uram, hogy idejöhettem. Köszönöm, Uram, hogy ha megengeded, akkor szólhatok, Uram, a Te igédről. Kérlek is, Uram, hogy erősíts meg drága szent lelkeddel. És kérlek, Uram, hogy hadd tudjunk mindnyájan figyelni a Te szavadra. Áld meg együtt létünket, Urunk. Szólj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, a mai témánk, amit kaptam a tiszteletes úrtól, az a biblikus bőjtnek a témája. Tehát a bőjti időszakban vagyunk. És arról szeretnék néhány gondolatot átadni a testvéreknek az ige alapján, hogy milyen is tulajdonképpen a bőjt az ige szerint, az ige fényében. Nem úgy fog ez történni, mint egy klasszikus istentisztelet, hogy olvasok egy igét, aztán beszélek róla, hanem több mindenről, több oldalról szeretném megközelíteni ezt a témát, és majd különböző ige helyeket fogok olvasni, vagy rámutatni egy-egy ige helyre. Hallható az, amit mondok?
Igen.
Jó, akkor nem megyek közelebb. Tehát a bőti időszakban vagyunk, és arról kellene közösen gondolkodnunk, hogy milyen az a bőjt, amit az ige hoz elénk, mi is a bőjt tulajdonképpen. Az igét olvasva ezzel a témával kapcsolatban, azt láttam, hogy a bőjt az nem egy parancsolat az Úr részéről. Tehát vannak dolgok, amiket Isten megparancsol, például azt mondja, hogy szeressük az Urat, és szeressük az embereket. Szeressd a fele barátodat, mint önmagadat. Vagy azt mondja az Úr, hogy bocsássatok meg egymásnak. Tehát bizonyos dolgokat az Úr határozottan elrendel, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk. A bőjttel kapcsolatban úgy látom én az igéből, hogy ez nem egy kötelező dolog, nem egy parancsolat az Úr részéről, de mivel látjuk az Úr életében, az Úr Jézus életében, és tanít is erről az Úr Jézus, egy olyan lehetőség, amivel jó, hogyha élünk. Talán hasonlíthatom a tizedhez. A tized sem egy parancs, hogy azt kötelező tenni, de egy lehetőség. Látjuk az igében, hogy egy jó dolog és egy jó lehetőség. Látjuk a bőjtöt Jézus életében. És maga az Úr Jézus nem csak cselekszi, hanem tanít is erről. Ugye három evangéliumban látjuk, hogy Jézus bőjtöl, amit mielőtt megkísérti őt az ördög. Máté 4, Márk 1 és Lukács 4 részekben olvashatjuk ezt a történetet. Aztán Máté evangéliumában a 6. részben, 16-tól a 18. versig pedig Jézus tanít a bőtről. Azt mondja, hogy hogyan nem jó, hogyha élünk vele, és hogyan jó, hogyha élünk vele. De ugyanerről tanít bennünket az Ószövetség is, Ézsaiás könyvében 58. részben. Amit elém hozott az Úr, hogy a böjt egy olyan biblikus cselekedet, amit jó, hogyha az ember nem valamilyen kényszer alatt tesz, hanem vágyakozva arra. Tehát nem úgy, hogy valami kötelező dolog. Mert éppen valaki személy ezt elrendelte, hogy ezt most kezdjük el, és így kell tenni. Vagy valamelyik felekezet elrendeli, hogy mostantól és így és eképpen, hanem jó, hogyha a böjt a mi életünkben, a keresztény ember életében úgy történik, hogy tulajdonképpen mi az Úrtól vágyakozunk erre. Hát nem valaki más mondja meg, és úgy tesszük, hogy hát akarjuk is, meg nem is, vagy valamilyen kötelező módon tesszük, mert ez most bőti időszak van, és akkor, hanem az Úrral való közösségben meghallom az Úrtól, és átveszem az Úrtól azt a vágyakozást, hogy én most szeretnék ezzel élni, a bőttel. Nagyon fontos azt is leszögeznünk az elején, hogy a bőjt az nem valamilyen érdem. Nem szabad a bőtre úgy gondolnunk, hogy attól mi nagyobb hívők vagyunk. Mert sokszor van közöttünk is ilyen szent versengés, hogy hát ki a nagyobb, ki a jobb hívő, ki melyik lépcsőfokon áll. Én már bőjtölök, én már tizedet is fizetek, én már nem tudom, mit csinálok. De fontos, hogy azt láthatjuk az igében, hogy a bőjt nem erről szól, hogy akkor én nagyobb vagy komolyabb hívő vagyok. Ugye a Lukács evangéliumában a 18. részben olvasunk egy történetet, amit az Úr Jézus mond, ahol azt mondja egy farizeusról, hogy mondja ez a farizeus, hogy ő hetente kétszer bőjtöl, és mindenből tizedet fizet. És aztán hozzáteszi az Úr Jézus később, hogy és mégsem igazult meg. Pedig, hát ha belegondolunk, azt mondja, hogy mindenből tizedet fizet, meg hogy hetente kétszer bőjtöl, hát nagy dolog tulajdonképpen, nem? Hetente kétszer, nem csak egyszer, vagy nem csak bizonyos időszakban, hanem az egész év során hetente kétszer bőjtöl. Mégis azt mondja az Úr, hogy ez még nem azt jelenti, hogy akkor ez valahová feljebb viszi az ember. Nagyon fontos itt is visszatérni arra, hogy milyen indítatásból, miért bőjtölök. Fel akarok mutatni valamit, meg akarom mutatni valakinek, vagy éppen magamnak, vagy az Úr indít erre. Tehát nagyon fontos, hogy miért teszem azt, amit teszek. Ahogy már említettem, a bőjt gyakorlatát látjuk Jézusnál. Máté 4:1-11, Márk 1:12-13, Lukács 4:1-13. Nem erre van helyezve a hangsúly a történetben, hanem ami ugye ebben a történetben lényegesebb, az Jézus megkísértése. Mert ugye ez erről szól ez a történet, hogy az Úr Jézus az ördög megkísérti. De előtte ugye azt olvassuk ezeken a helyeken, hogy Jézus kiviszi a lélek a pusztába, és 40 napon keresztül bőtöl. Nagyon jó itt is látni azt, hogy itt ebben az esetben, hogy a Szent Lélek indítására történik minden. Így olvassuk a Máté 4 első versében, akkor elvitte Jézust a Szent Lélek a pusztába. Figyeljünk arra, hogy mire indít bennünket a lélek. Azon túl, hogy megvannak az egyházi szabályaink, történeteink, rendeleteink, hogy ezen túl, ezen belül, hogy ne csak ilyen gépies, rutinos cselekedetté vagy keresztényekké váljunk, fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mire indít bennünket a lélek. És amikor ezt meglátjuk, megérezzük, hogy mire indít bennünket a lélek, akkor engedelmeskedjünk ennek. Ugye mi reformátusok vagy protestánsok, hát úgy látom én, hogy azt szoktuk inkább kihangsúlyozni, hogy a böjt az nem az evésről való lemondásról szól. Hát azt szoktunk ezzel a katolikus dolog, ők nem esznek húst, vagy pénteken, vagy ahogy őket szeretnék, de hát mi reformátusok vagyunk, és akkor mi azt szoktuk hangsúlyozni inkább, hogy hát nem az evésről kell lemondani, hanem valami másról. És tulajdonképpen ez igaz is, hogy nem jó, hogyha ezt lekorlátozzuk arra, hogy az evés, vagy hogy a hús, de nem biztos, hogy ezt ennyire el kell felejteni, vagy el kell vetni. Ha itt nézzük Jézusnak a böjtét, akkor itt azt olvassuk, hogy 40 napon keresztül nem evett. Tehát nem, ő talán nem katolikus volt, de mégis azt látjuk, hogy ez van jelen itt az ő böjtjében. De a lényeg valóban nem ezen volt. Jézusnál sem, és ma sem. Hanem, hogy miért, és hogy mit eredményez az életünkben. Tehát nem az a lényeg, hogy én miről mondok le, húsról, vagy evésről, vagy másról, hanem hogy ez mit eredményez, hogy ez mivel jár, hogy ez hogyan áldja meg az Úr az életünkben, az életemben. Ugye Jézusnál látjuk azt, hogy az ő böjtje, ugye azt látjuk, hogy ő ez alatt az idő alatt egy nagyon bensőséges időtöltésben van, napokban van az Atyával. Hogy az Atyára figyel, az Atyával beszélget, és így telnek ezek a napok az Úr Jézusnak a böjtjében. Hogy ő még inkább oda szánja a gondolatait, mindenét, tehát akkor nem más dolgokkal törődik, hanem az Atyával van egy közösségben. Ugye ezt óvatosan kell megfognunk ezt a gondolatot, mert hát én is az Atya egy vagyunk. De azt látjuk, hogy az Úr Jézus az Atyával itt az Atyára figyel, és így erősödik ebben. Nagyon érdekes látni aztán azt, hogy amikor véget ér ez a 40 nap, és jön az ördög, ugye az ördög mindig akkor jön, amikor a leggyengébbek vagyunk. Tehát ő nagy stratéga, és nagyon jól ismer bennünket, és nem akkor támad, amikor hitben a toppon vagyunk, hanem amikor valami miatt, amúgy is a padlóra kerültünk, amikor valami miatt meggyengült az Úrral a kapcsolatunk, a hitünk, amikor valami váratlan dolog történt, amikor amúgy is úgy érezzük, hogy senkik vagyunk, és összetörtünk, és nem vagyunk jó hívők, és nagyon gyöngék vagyunk, ugye mindig akkor. És nagyon érdekes látni itt is, hogy még az Úr Jézusnál is így próbálkozik az ördög, hogy amikor egy 40 napos böjt végén, testben, fizikálisan meggyengülve, akkor jön a kísértés. És olyan jó látni, hogy hogyan válaszol Jézus az ördögnek. Hogy milyen lelki erővel. És ez a böjt, hogy mit eredményez az én életemben. Hogy én hogyan töltöm el ezt a bőti időszakot, valamiről lemondok, de a lényeges abban az, hogy ez a lemondás, ennek mi a másik oldala, hogy mit eredményez, mit hoz az életembe, és hogy hoz-e ez ilyen gyümölcsöt az életembe, mint amit itt Jézusnál látunk, hogy ő hogyan tud reagálni arra a kísértésre. Persze most lehet azt mondani, hogy hát jó, azért Jézusról beszélünk. Természetes, hogy Jézus mindig a helyzet magaslatán volt, mert ő Jézus. De a kérdés az, hogy mi, mint keresztények, Krisztus követők, mit tanulhatunk ebből a jézusi bőjből. Mert mi Krisztus követők vagyunk, és mi hogyan tudjuk őt követni, úgyhogy nézzük ezt az ő életében. Tehát, hogy a bőjt egy nagy lehetőség a számunkra is, hogy mi a bőjtből úgy jöjjünk ki, hogy megerősödve, hogy hitben megerősödve, hogy letisztult gondolatokkal, letisztult látással, megerősödve az Atyával való kapcsolatunkban. Hogyha valami történik az életünkben, akkor én úgy tudjak arra reagálni, ahogyan itt látjuk az Úr Jézusnál, az Atyában megerősödve. Többször olvasunk az igében arról is, hogy hogyan ne böjtöljünk. Ugye már említettem azt a történetet a Lukács 18-ból, amikor azt mondja ez a farizeus, hogy ő hetente kétszer böjtöl, és mindenből tizedet fizet. És aztán valami hasonló a Máté 6-ban is, amit az Úr Jézus mond, 16. verstől a 18. versig. 16. versben ezt olvassuk, hogy amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Tehát itt is arról beszél az Úr Jézus, hogy ne kifelé böjtöljünk. Ne másoknak böjtöljünk. Ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek. Tehát másnak mutatva. Mert van bennünk, vagy lehet bennünk egy ilyen is, hogy hát azért jó, ha tudja más is, hogy én most böjtölök. Nem akarok senkire mutogatni, mutatok magamra. Jó? Hogy amikor fiatalabb koromban én emlékszem, hogy volt bennem ilyen, hogy én böjtöltem, és az Úrral ezt szépen én megbeszéltem, de azért úgy emlékszem, hogy úgy valahogy úgy megpendítettem, hogy valaki előtt, ha szerettem volna, hogy és ez nem jó. És ez nem jó. És olyan jó, hogy az Úr Jézus ezen a téren is tanít bennünket. Hogy nem másoknak. Persze hát nem mondjuk el, mert hát az már ciki, hogy elmondom, hogy böjtölök, de így mint itt ez a valaki, hogy hát tudunk olyan arckifejezést, vagy olyan mozdulatot, vagy olyan témát előhozni, amiből azért úgy derüljön már ki, hogy én most éppen böjtölök. Vigyázzunk el ezzel, hogy a mi böjtünk ne magamutogatás legyen, semennyire sem. Folytatja Jézus, és azt mondja, hogy amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van. Nagyon érdekes. Ugye azt mondja itt az ige, azt mondja itt az Úr Jézus, hogy amikor böjtölünk, akkor kenjük meg a fejünket, és mossuk meg az arcunkat. És akkor erre azt gondolnánk, hogy ez valamilyen különleges, bibliai cselekedet, valami szent cselekedet, hogy meg kell kenni, meg kell mosni az arcunkat, hogy ez valami ebben a sorrendben kell. Nagyon egyszerű dolog ez. Arról beszél itt az Úr Jézus, hogy úgy viselkedjünk, mint bármikor máskor. Felkelünk reggel, és megmosakszunk. Megmosom az arcomat, elrendezem a hajamat, az öltözetemet, megfésülködök. Tulajdonképpen csak ennyit jelent. hogy ne lehessen látni rajtam, hogy én most más vagyok, mint eddig. Mert én most böjtölök. Nem. Hanem ugyanúgy, megmosakszom, felöltözök, megfésülködök, hogy senki még véletlenül se vegye észre rajtam, hogy én most böjtölök. Aztán említettem az Ézsaiás könyvének az 58. részét, ugye itt nagyon sok mindent hallhatunk a böjtről. Azt mondja itt az Úr, de hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kettelésteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ézsaiás 58:3-4. Mire hívja fel itt az ige a figyelmünket? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok keffeléseteket. Tehát, itt ezt megfordítjuk, akkor azt láthatjuk meg, hogy a böjt tulajdonképpen arról szól, hogy én ne találjam meg az én keffelésemet, vagyis, hogy leveszem a figyelmet saját magamról. Mert benne van ez az emberben, hogy hát úgy élem az életemet, hogy az nekem jó legyen. Hogy amit én elgondoltam, amit én elképzeltem, amit én szeretnék, az minden úgy történjen. És azt mondja itt az ige, hogy itt ne a magunk kényére, kedvére figyeljünk, hanem vegyük le erről a tekintetünket, vegyük le végre magunkról a tekintetünket, és másra figyeljünk. Elsősorban az Úrra, ugye visszatérhetünk itt Jézushoz, hogy az Úrral egy bensőséges kapcsolatba kerülni, az Úrral több időt tölteni, az Úrra jobban odafigyelni, és hogy aztán mondja az Úr, hogy szeresd az Urat és szeresd a fele barátodat, tehát tovább vinni ezt, és meglátni a másik emberben is az Urat, és odafigyelni a másik emberre is. Tehát nem magamra, leveszem magamról a figyelmet, a fókuszpontot. Aztán a negyedik versben ugye így olvastam, hogy hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Tehát ebből megint csak az adódik, hogy nem így kell böjtölni, nem hangoskodva, hanem pontosan, hogy elcsendesedve. Pontosan, hogy kerülve. A zajt, vagy megvárva, még elmúlik, és pontosan, hogy keresni a csendet, keresni az elcsendesedésnek a lehetőségét. És hát felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ma elcsendesedni, hogyan lehet ebben a világban, az életünkben, a munkahelyünk, a családunk, hogyan lehet elcsendesedni. Pontosan úgy, hogy keressen a lehetőségét annak, hogy magamat, az én dolgaimat félretegyem, és ehelyett keressem a lehetőséget, hogy az Úrral legyek, hogy csak vele legyek. Hogy minél többet imádkozzak, hogy minél többet beszélgessek az Úrral, hogy minél többet tudjak foglalkozni az ő szavával, tehát hogy vele legyek, hogy minőségi időt töltsek vele. Ezt nekünk kell tudnunk, hogy ez mivel jár, hogy miről kell lemondanom. Egy kis alvásról, egy kis szórakozásról, a megszokott, rutinos cselekedeteimről, amiket évek óta teszek, és ezt nem lehet kihagyni. Tehát mindenkinél más, hogy miről kell lemondanom ahhoz, hogy én az Úrral több időt és mélyebb együttlétet tudjak biztosítani. Nagyon érdekes, amit itt mond az Úr, hogy nem úgy böjtöltök, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Tehát van olyan böjt, amikor az Úr nem hallja meg a hangunkat a magasságban. Nekünk úgy kell böjtölnünk, hogy az Úr meghallja a hangunkat a magasságban. És ez pont így lehetséges. Hogyha én igazán böjtben vagyok, az Úrral vagyok, hogyha igazán eldöntöm azt, hogy nem magamra figyelek, hanem az Úrral figyelek, akkor valami olyan kapcsolat alakul ki az Úr és köztem, hogy ő meghallja az én hangomat. Mert nem azért, mert az Úrnak megjavul a hallása, az Úrnak a hallása az tökéletes, olyan, mint az Úr. Hanem az én viszonyom az Úrral, az én közeledésem az Úrhoz változik meg. Mélyebbre kerülök, mélyebben vagyok az Úrral. Jobban figyelek az ő szavára, és ezáltal olyan imádság is jön ki belőlem, ami őszintébb, ami mélyebb, ami igazibb, és ezért hallja meg az Úr. Mert úgy imádkozok. Mert másképp imádkozok, mert az Úrral mélyebb az én kapcsolatom. Ilyen a böjt. Ilyen az Úr szerinti böjt. Aztán a 6.-7. verssel folytatom. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetölsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Azt mondja az Úr, hogy nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket és a jármot. Hát erre mondhatjuk mi, de hát én nem teszek senkire bilincset, hát nem vagyok én rendőr, de tudunk mi bilincseket tenni másokra. Tudunk mi úgy beszélni a másikkal, olyan hangot megütni a másikkal, hogy rárakom a bilincset. Tudok én úgy viselkedni a másikkal, hogy bilincset rakok rá. Tudok én úgy akár csak nézni, vagy hallgatni, hogy a másikat megszúrjam ezzel. Tudok én úgy nem megbocsájtani, hogy a másiknak ezzel fájdalmat okozzak. És azt mondja az Úr, hogy neki az a böjt tetszik, amikor nem felrakom a bilincseket, hanem leoldom a bilincseket. Amikor túlnézek önmagamon, és olyat lépek meg, ami nem természetes, ami nem is könnyű, vagy éppen nagyon nehéz, és mégis meglépem az Úr miatt. Mert le akarom oldani a bilincset. Lehet olyan bilincset, amit már évek vagy évtizedek óta feltettem valakinek az életébe. És az Úr miatt, az Úr szavát meghallva, én most ezt szeretném leoldani. Azt mondja az Úr, hogy neki ez a böjt tetszik. Emlékszek, nemrég voltam evangelizálni Magyarországon egy gyülekezetben, és egyik délelőtt jött egy fiatal hölgy, egy 30-as hölgy, azt hiszem annyi lehetett, hogy tulajdonképpen azt gondoltuk a helyi lelkészen, hogy szeretne megtérni, és ezért jön. De ő nem ezért jött, hanem ő azt jött el elmondani, hogy megtért. Tehát, hogy az úr beszélgetett vele, és a harmadik nap reggelén ő felébredt, és átadta az életét az Úr Jézusnak. És aztán ő ott még olvasott igét, az Úr válaszolt is az igéből, hogy az igét kapta ez a valaki, hogy leányom, menj el, a te bűneid megbocsátottak, és neki az volt az első, ami eszébe jutott, hogy évek óta nem beszél a szüleivel. Azt mondta, hogy el se tudta volna képzelni, hogy ő elmegy a szüleihez bocsánatot kérni, mert ő nem az a típus. És amikor az Úr Jézustól új szívet kapott, akkor azt mondta, hogy bezártam a Bibliámat, befejeztem a imádságomat, és indultam a szüleimhez. És akkor ott beszélgettünk, bocsánatot kértem, és ott sírtunk, és ott öleltük egymást. Azt mondja az Úr, hogy leoldani a bilincseket, és leoldani a jármot. Irgalmasnak lenni. Ez is egy bőt. Nem mondok le az ételről, de irgalmas vagyok. Vajon az Úr előtt ez kevésbé kedves? Kész vagyok megbocsájtani. Segítőkész. Figyelmes vagyok a környezetemmel. Ezt mondja a 7. vers. Oszd meg az éhezővel a kenyeredet, vidd be házadba a szegény bujdosót, ha mezítelent látsz, ruházd fel, észreveszem a másik embert. Az az én bőjtöm, hogy még jobban figyelek, még jobban észreveszem. És nem csak észreveszem, hanem meglátom, megszólítom, segítek. Ez is egy bőjt. Ismerek valakit, akinek most az a bőjtje, most ezekben a napokban, hogy azokért imádkozik minden nap, név szerint, akik őt a legjobban bántják az elmúlt években, akik sokszor megrékadták, megbántották, nagyon komolyan, nagyon komoly sebeket okoztak neki. És azt mondta ez a valaki, hogy nekem most ez a bőjtöm, hogy minden reggel teljes szívemből viszem az Úrhoz ezeket az embereket. Ez is egy bőjt. Aztán amit még látunk az igében, testvérek, az az, hogy a bőjt együtt jár az imádsággal. Három helyről szeretnék igét olvasni. A Dániel 9.3. Az Úrhoz fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel bőjtölve. Lukács 2.37. Anna nem távozott el a templomból, mert bőjtöléssel és imádsággal szolgált éjjel és nappal. Apostolok cselekedetei 14.23. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak nekik, bőjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket. Tehát a bőjt együtt jár az imádsággal. Az, hogy én leveszem a figyelmet magamról, az még hát nem elég. Az, hogy én lemondok valamiről, kesztelésemről, bármiről, az szép dolog, de hát ez lehet egy sima fogyókúra is, ugye? Vagy bármi. De, hogy én az Úrral töltök el időt, hogy én az Úrral figyelek, hogy én többet olvasom az igét, jobban figyelek arra az Úr, mit mond, és akkor azt látjuk az igében, hogy ez azzal jár, hogy többet is beszélgetek Istennel. Mert sokszor a mi beszélgetésünk is olyan, hogy olyan megszokott. Néha én is észreveszem magamon. Ma megint ugyanazt imádkozom. Veszem sorra, hogy a gyerekek, a feleség, a család, a gyülekezet, gyülekezetben név szerint, és akkor mondom, megint. De hogy az Úrral másként lenni, és az imádságom is mélyüljön, gyarapodjon. És azt látom az igében, hogy a bőjt mindig együtt jár az imádsággal. És amikor ilyen bensőséges időt töltünk az Úrral, akkor az is egyik gyümölcse ennek, hogy jobban meghallom az Úrnak a válaszát. Mert sokszor ugye nincs időnk. Nincs időnk meghallani, hogy mit mond az Úr. Mert tudjuk azt, hogy keresztények vagyunk, és kell Bibliát olvasni a vezérfonál szerint, meg kell imádkoznunk, de aztán hopp, már el is telt, már egy perccel túl is mentem rajta, sietek. És hogy mit mond az Úr, hát az már, Uram, az már nem fér bele az időmbe, már kések így is. De hogyha én lemondok valamiről, bőjt, és nekem több időm van az Úrra, nekem több figyelmem van az Úrra, akkor nem csak elolvasom, nem csak elmondom, hanem esetleg marad időm és fülem, hogy meghalljam azt, hogy mit válaszol az Úr. Hogy mit mond nekem személy szerint az Úr. A végén három gondolatban szeretném összefoglalni. Peres tiszteletes úr ilyenkor órákon mindig azt mondta, hogy kérigmatikus konzekvencia, tehát egy lelki összefoglalása vagy végkövetkeztetése ennek. A bőjtölés, a test megtagadása és a lélek erősítése. Test megtagadása és a lélek erősítése. A bőjt segít még jobban az Úrra figyelni. Még jobban az Úrra figyelni. A bőjt egy olyan cselekedet, hogy változtatok az életritmusomon, valamit elhagyva, hogy az Úrral többet és mélyebben lehessek. Ennyit szerettem volna én elmondani. Nem tudom, hogy ilyenkor kell-e imádkozni, vagy menjünk a beszélgetésbe rögtön.
Program szerint ugye 17 órától van beszélgetés, és ha már bőjt meg imádkozás elhangzott, és úgy látok szabad imádsággal lezárni, csak szabad, meg aztán énekelhetünk is, hogyha még belefér.
Úr Jézus, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy akkor is jöhetünk hozzád, hogyha egyszerű porszem emberek vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy te akkor is figyelsz ránk, hogyha talán senki más, hogyha úgy érezzük, hogy senki más. Köszönjük, Urunk, hogy a lábaidhoz borulhatunk mi is. Köszönjük, Urunk, hogy hallgathatunk téged. Hogy figyelhetünk rád. Segíts, Urunk, meghallani a hangodat. Segíts, Urunk, meghallani a válaszaidat. Köszönjük, hogy te vagy az, aki a legjobban ismersz bennünket, és hogy nálad vannak elrejtve számunkra a legjobb válaszok. Bocsáss meg, hogyha sokszor mi magunk akarjuk irányítani az életünket. Légy kegyelmes, Urunk, hogy rá tudjunk figyelni. Hogy a te szavad szerint tudjunk élni. Hogy a te jelenlétedben tudjuk élni az életünket. Segíts, Urunk, hogy tudjunk egyre kisebbé lenni, és hogy te egyre nagyobb lehess az életünkben, hogy te növekedj a szívünkben, az életünkben, a mindennapjainkban. Áld meg, Uram, kérlek ezt a közösséget, mindnyájunkat. Amen.
És akkor szabad még éneket választani. És utána születés, 5 órától pedig beszélgetés.